Ige magyarázat Matthew Henry kommentárjából. János Evangélium a 12. rész 20-26. terjedő versekhez. Néhány görög is vala azok között, akik felmennének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galilai Betseidából való Filephez mennének, és kérik őt, mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Megy vala Filep és szól a Andrásnak, és viszont András és Filep szól a Jézusnak. Jézus pedig felele nékik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Tisztelettel vannak itt Krisztus iránt bizonyos görögök, akik mély érdeklődéssel tudakozódtak utána. Nem tudjuk, Krisztus nagy hetének melyik napján volt ez, meg lehet, hogy nem a bevonulás napján, mert ez a nap nyilvános munkában telt el, hanem talán egy-két nappal később. Értesülünk arról, hogy kik voltak ezek, akik ilyen tisztelettel adóztak Jézus iránt. Némely görögök, azok közül, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. 20. vers. Egyesek szerint diaszpórai zsidók voltak, a 12 törzsből valók, akik szétszorultak a pogányok közt, és így görögöknek hívták őket, hellén zsidóknak. De mások úgy vélik, hogy pogányok voltak, és pedig olyanok, akiket a kapu prozelitáinak neveztek, mint amilyen volt a Szerecseny komornik és Kornélius is. A tiszta természeti vallás a zsidók között talált a legjobb támogatásra. Ezért azon pogányok közül, akikben kegyes hajlandóság volt, sokan társultak hozzájuk az ünnepi összeveteleikben, már amennyire ez megengedett volt ott a számukra. Az Izrael közösségétől idegenek között is voltak az igaz Istennek kegyes tisztelői. A zsidó egyház történelem késői szakaszában történt a pogányok ezen áradása a jeruzsálemi templomba. Áldott előjeleként a zsidók és pogányok közti válaszfa leomlásának. Josephus a Zsidó háború című művében elmondja, hogy az egyik ok, ami a rómaiakat különösen feltüzelt a zsidók ellen, az volt, hogy az akkori főpap megtiltotta a papoknak, hogy valamilyen áldozatot vagy felajánlást is elfogadjanak a pogányoktól. Bár a görögöknek, mivel körülmetéletlenek voltak, nem volt megengedve, hogy részesedjenek a páska bárányból, ők mégis eljöttek imádkozni az ünnepre. Tanulság: hálásan élnünk kell azon kiváltságokkal, melyekkel rendelkezünk, még ha más kiváltságokból ki vagyunk is fekesztve. Aztán látjuk az igében, miben állt a tisztelet, mit iránta tanúsítottak. Kívántak megismerkedni vele. 21. vers. Most, hogy eljöttek imádkozni az ünnepre, kívánták a lehető legjobban kihasználni idejüket, és ezért Filephez folyamodtak azzal a vággyal, hogy ő találjon valamilyen módot egy személyes beszélgetés létesítésére az Úr Jézussal. Mivel vágytak Krisztus után, szorgalmasan kihasználták a megfelelő eszközöket. Nem mondták magukban, hogy lehetetlenség bele szóba állni, mivel olyan nagy sokaságtól van körülvéve. És nem rekedtek meg a puszta vágyakozásnál, hanem elhatározták, megpróbálják, mit csak meg lehet tenni. Megjegyezhetjük, akik Krisztus ismeretére kívánnak jutni, azoknak keresniük kell ezt. Filephez fordultak Krisztus egyik tanítványához. Egyesek úgy vélik, hogy már régebbről ismerték őt, s hogy ők is ott éltek Betsaidához közel, a pogányok Galileájában. S ha így volt, ez arra tanít minket, hogy ki kell használnunk és hasznosítanunk kell a kegyes emberekkel való ismerettségeinket. a Krisztus ismeretében való növekedésünk érdekében. Jó dolog ismerni azokat, akik ismerik az Urat. De ha a görögök Galilea környékiek lettek volna, akkor valószínű, hogy társultak volna Krisztushoz, hallgatva őt, hisz ő a legtöbbet ott időzött. Ezért úgy gondolom, azért folyamodtak Filephez, mert Krisztus közvetlen követőit látták benne, és ő volt az első elérhető személy, akivel beszélhettek. Krisztus iránti tiszteletüknek egy példája volt ez is, hogy egyik tanítványával bizalmas kapcsolatot létesítettek, csak hogy társalgási lehetőséget jussanak Krisztussal. Ez jelezte, hogy őt valami nagy személyiségnek látták, míg ha látszatra közönségesnek tűnt is. Akik szeretnék Jézust látni hitáltalmos, ahogy ő a mennyben van, azoknak az ő szolgáihoz kell folyamodniuk, akiket erre a célra rendelt, hogy vezessék a szegény lelkeket Krisztus utáni érdeklődéseikben. Pálnak Ananiáshoz kellett küldenie, és Kornéliusnak Péterhez, hogy magához hívassa őt. E görögöknek Krisztus ismeretére való hozása Filep eszközlésével jelezte az apostolok tisztségét, szolgálatát, azt, hogy Isten az ő szolgálatukat használja fel a pogányok hitre térítésében és a népek tanítványá tételében. Röviden ennyit mondtak Filepnek: Uram, látni akarjuk a Jézust. Megtisztelő címmel illették, mint aki tiszteletre méltó, hiszen Jézussal kapcsolatban áll. Az ő nagy ügyük az volt, hogy szeretnék látni Jézust. Nem csak arcát látni, hogy elmondhassák, amikor hazatérnek, hogy látták azt, akiről oly sokat beszélnek, hisz valószínű, hogy látták őt már, amikor nyilvánosan tanított, hanem kívántak egy csendes órát szabadon elbeszélgetni vele, tanítást nyerni tőle, és tudták, hogy ezt nem könnyű elérni, mert folyton el van foglalva nyilvános munkával. Most, hogy eljöttek imádkozni az ünnepre, kívánták látni Jézust. Jegyezzük meg, a szent rendelésekhez való járulásunkban, és különösen az evangéliumi Páska ünnepén, lehetünk nagy vágya ez kell legyen, hogy lássuk Jézust, hogy vele való ismerettségünk növekedjék, rávaló hagyatkozásunk megerősödjék, hozzávaló hasonlulásunk egyre teljesebb legyen. Lássuk őt, mint aki a miénk. Legyen vele élő közösségünk, és nyerjünk kegyelmi áldásokat tőle. Elvétjük Isten tiszteletre jövetelünk célját, ha nem látjuk Jézust. Itt van a jelentés, mit Filep tett mindenről mesterének. 22. vers. Szólott Andrásnak, aki szintén Betsaidából való volt, és idősebb társ volt az apostolok csoportjában, Péter korosztályából való. És megtárgyalta vele, mit lehetne tenni. Vajon helyén való lesz-e erről szólni a mesternek? Mert Krisztus olykor azt mondta, hogy nem küldetett csak az Izrael házának eltévedett juhaihoz. Végül eldöntötték, hogy szólnak Krisztusnak. De ekkor Filep fontosnak látta, hogy András vele legyen. Talán Krisztus szavaira gondolt, a kedves fogadtatás, amit ígért abban az esetben, ha ketten vagy hárman egy akaraton lesznek bármilyen dolog felül, amit csak kérnek. Máté 18:19. Jegyezzük meg itt, Krisztus szolgái kell segítsék egymást. Kell támogatniuk egymás törekvéseit a lelkeknek Krisztushoz segítésében. Jobb kettőnek, mint egynek. Úgy tűnik, András és Filep ezt üzenetet akkor adták át Krisztusnak, mikor ő nyilvánosan tanított, mert olvasunk a körülötte álló sokaságról, 29. vers. De nyilván ritkán volt ő egyedül. Látjuk továbbá az igében, hogy Krisztus elfogadja ez iránta tanúsított tiszteletet. Erről tanúskodik ezt követően a néphez intézett beszéde, melyben előre szól arról a tisztességről, miben ő részesül, ha őt követik. 23-24-es versek. Valamint arról a tisztességről, melyben az őt követők részesülnek. 25-26-os verse. Ezt útmutatásul és bátorításul szánta a görögök részére, és mindazoknak, akik vágytak megismerkedni vele. Lelki szemeivel előre látja a bő aratást a pogányok megtérésében, aminek ez mint egy zsengíje volt, 23-as vers. Krisztus azt mondja a két tanítványnak, akik jó szót szóltak a görögök érdekében, de bizonytalanok voltak, vajon sikerrel járnak-e vagy sem, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia, és pedig a pogányoknak az egyházba való felvétele által. De ennek megvalósulásáért neki el kell vettetnie a zsidóktól. Figyeljük meg itt! Az eltervezett cél, amire a dolog irányult, a megváltó megdicsőülése. Valóban így áll a dolog? A pogányok érdeklődnek utána? A hajnalcsillag immár feltűnt számukra? Akkor ez az evangélium tavasza, mely tudja helyét és idejét, és elkezdett hatni a föld végső határáig. Akkor bizonnyal elérkezett az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Ez nem volt meglepetés Krisztus számára, de rejtély és paradox volt a körülte levőknek. Jegyezzük meg, a pogányok elhívása, az ő hatékony elhívásuk Isten egyházába nagy mértékben az ember fia dicsőségére szolgál. A megváltottak szaporodása a megváltó magasztalását, dicsőítését eredményezte. Jegyezzük meg, volt egy idő, egy meghatározott időpont, egy óra, egy meghatározott óra az ember fia megdicsőülésére, ami végül eljött, amikor az ő megaláztatásának napjai megszámláltattak és véget értek. És Krisztus ennek közelettéről itt újongása és elragadtatással szól. Eljött az óra. Aztán figyeljük meg a különleges út, melyen a célhoz el kellett jutnia Krisztusnak, az ő halála volt. Ezt eme hasonlatban fejezi ki, 24-es vers, bizony mondom néktek, akiknek már szóltam halálom és szenvedéseim felől, ha a földbe esett gabonamag, melynek nem csak a földre kell esnie, hanem a földbe, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, eltemetve és elveszve, úgy csak egy maga marad, és sohasem látnátok belőle mást kihajtani. De ha meghal a természet törvénye szerint, hisz máskülönben rendkívüli csoda lenne, sok gyümölcsöt terem, mivel Isten minden magnak sajátos testet ad. 1 Korintus 15.38. Krisztus ez a gabonamag, a legértékesebb és leghasznosabb. Nos, itt utalás történik Krisztus megalázkodásának szükségességére. Sohasem lehetett volna ő megelevenítő feje és gyökere az egyháznak, ha nem szállott volna le a mennyből az átkozott földre, s nem emeltetett volna fel a földről az átkozott fára, így elvégezve s megvalósítva a mi megváltásunkat. Önlelkét halálba kellett adnia, másként nem oszthatott volna zsákmányt a nagyokkal. Ézsaiás 53.12. Isten utódokat ad neki, de ehhez neki vérét kell ontania, hogy megvásárolja és megtisztítsa őket. Meg kell nyernie és bírnia kell őket. Úgy szintén szükséges volt ez a ma dicsőség iránti megfelelőséghez, melyet birtokolandó volt, mert ha szenvedései által nem szerez elégtételt a bűnért, és így nem hozza el az örökkévaló igazságot, nem lett volna elégségesen felszerelve mindazok fogadására és ellátására, akik hozzá jönnek, mert neki adta őket az atya, s így egyedül kellett volna maradnia. Illusztrálva van itt Krisztus megalázkodásának előnye és haszna. Leesett a földre testet öltésekor, és úgy tűnt már élve, elvenedett és eltemetve volt a földön. Annyira elfedeztetett az ő dicsősége. De nem csak ebből állt földbe vettetése, hanem meg is halt. E halhatatlan mag alávetette magát a halandóság törvényeinek, és úgy feküdt a sírban, mint mag a göröngyök alatt. De miként a mag kihajt, újra, zölden, frissen, és virágzik, és megsokszorozódik, úgy a halálba szállt Krisztus az élő keresztények ezreit kapcsolta magához, és éltető gyökerük lett mindnyájuknak. Lelkük üdvössége mindeddig és mostantól az idők végéig, mindenestől e búzamag halálának köszönhető. Ezáltal az Atya és a Fiú megdicsőítetik, az egyház benépesítetik, annak misztikus teste fenntartatik, és végül teljességbe jut. És mikor időtöbbé már nem lészen, a mi üdvösségünk fejedelme, sok fiakat vezetvén dicsőségre az ő halálának érdeme által, s eként tökéletessé tétetvén az ő szenvedései által, örökre ünnepeltetik a szentek és angyalok csodálattal teljes dicséreteitől. Zsidók 2:10-13. Aztán látjuk az igében, hogy az Úr megjövendül és megígéri a bőséges jutalmat azoknak, akik teljes szívvel magukhoz karolják őt, és az ő evangéliumát, az ő ügyét, és nyilvánosan kifejezik ezt, akár az érte való szenvedésben, akár az ő szolgálatában tanúsított hűségük által. Az érte vállalt szenvedésben. 25. vers. Aki jobban szereti az ő életét, mint Krisztust, elveszti azt, de aki gyűlöli az ő életét a világon, és Isten kegyét, valamint Krisztusban való részesedését többre becsüli annál, örök életre tartja meg azt. Ezt a tantételt Krisztus alaposan kifejti, mivel az ő vallásának fő célja, hogy elválasszon minket a világtól, azáltal, hogy egy másik világot állít elénk. Lásd meg itt az élet szertelen szeretetének végzetes következményeit. Sok ember a halált öleli magához, és elveszti életét, miközben túlságosan szereti azt. Aki úgy szereti testi életét, hogy érzéki vágyainak él, engedve a testnek, hogy teljesítse annak kívánságait, ezáltal megrövidíti napjait, elveszti az életet, amelyre annyira szerelmes, sőt, elveszt egy másik, végtelenül jobb életet is. Aki annyira szerelmes a testi életbe, ennek pompájába és gyönyöreibe, hogy ezek elvesztése miatti félelmében megtagadja Krisztust, elveszti az életet. Vagyis elveszti az igazi boldogságot a más világon, miközben úgy véli, hogy biztosít magának egy képzelebeli boldogságot ebben az életben. Bőrt bőrért. Mi mindent kész odaadni az ember az életéért. Jobb 2:4. És nyilván jó vásárt csinál. De aki lelkét, Istenét, mennyei osztályrészét adja oda érte, túl drágán veszi meg azt. És annak az embernek balgatag esztelenségében végkes, aki eladta egy tál lencséért elsőszülöttségi jogát. 1 Mózes 25:34. Úgy szintén lásd meg itt az élet szent megvetésének áldott jutalmát. Aki úgy gyűlöli testi életét, hogy kész feláldozni azt lelke életének megőrzéséért, az mindkettőt megnyeri, s megtalálja kimondhatatlan előnnyel az örök életben. Jegyezzük meg, először. Krisztus tanítványaitól megköveteltetik, hogy gyűlöljék életüket ezen a világon. E világon élt élet feltételez egy más világi életet, és ezt gyűlöljük, amikor amannál kevésbé szeretjük. E világi életünk magába foglalja jelen állapotunk élvezeteit, gazdagságát, dicsőségét, gyönyöreit és hosszú életet ezek birtokában. Ezeket nekünk gyűlölnünk kell, olyan értelemben, hogy meg kell vetnünk őket, mint boldogításunkhoz hiába való és elégtelen dolgokat. Rettegnünk kell a bennük levő kísértésektől, és készek kell legyünk örömmel megválni tőlük, valahányszor vetításként magaslanak Krisztus szolgálatával szemben. Lásd, Cselekedetek 20:24, Cselekedetek 21:13, Jelenések 12:11. Lásd meg itt dicső fényben a kegyesség erejét, hogy legyőzi a legerősebb természeti vonzalmakat. És fényesen tündöklik a kegyesség titka is, hisz ez a legnagyobb bölcsesség, és mégis az embereket saját életük gyűlöletére készteti. Jegyezzük meg másodszor, akik Krisztus iránti szeretetben gyűlölik életüket ezen a világon, bőségesen kárpótolva lesznek az igazak feltámadásakor. Aki gyűlöli az ő életét, megtartja azt. Annak a kezébe helyezi, aki megőrzi azt az örök életre, és oly gazdaggá teszi, amilyennel csak a mennyei élet képes tenni egy földi életet. Továbbá bőséges jutalmat ígér azoknak, akik kifejezik hozzávaló ragaszkodásukat az ő szolgálatában. 26. vers. Ha valaki azt mondja, hogy nekem szolgál, az kövessen engem, mint ahogy a szolga követi urát. És ahol én vagyok, görög szavak, ott lesz az én szolgám is. Így fordítják egyesek, s a kötelesség részeként veszik. Legyen ott mindig mellettem. Mi az ígéret részeként vesszük. Ott lesz velem, mennyei boldogságban. Hogy valaki ezt nehogy csekésignek tartsa, hozzáfűzi. Ha valaki nékem szolgál, megbecsüli őt az én atyám. Ez elég. Több, mint elég. A görögök vágyták látni Jézust, de Krisztus értésükre adja, hogy nem elég őt látniuk, hanem őt kell szolgálniuk. Nem azért jött a világba, hogy csak látványosság legyen, akit bámulva nézünk, hanem azért jött, hogy király legyen és uraljon bennünket. Ezt bátorításul mondja azoknak, akik tudakozódtak utána, hogy legyenek az ő szolgái. A szolgák felfogadásakor rendszerint meghatározzák úgy a munkát, mint a fizetséget. Krisztus itt mindkettőt feltárja előttük. Itt van a munka, mint Krisztus elvár az ő szolgáitól. Nagyon könnyű, észszerű és olyan, ami igen illik hozzájuk. Először, kövessék mesterük minden mozdulatát. Kövessék őt járáskelésében. Aki nékem szolgál, engem kövessen. A keresztényeknek követniük kell Krisztust. Követniük kell az ő módszereit és előírásait. Valamit mond néktek, megtegyétek. Követniük kell példáját és eljárását. Úgy kell járniuk, amint ő járt. Követniük kell vezetését. Legyen bár az adva akár a gondviselés, akár a lélek által. Oda kell mennünk, ahova ő vezet, és azon az úton, melyen ő vezet. Követnünk kell a bárányt, valahová csak megy előttünk. Aki nékem szolgál, aki magára vállalja ezt a kapcsolatot irántam, az adja rá magát az én szolgálatommal járó kötelességekre, s álljon készen mindig az én hívásomra. Vagy, ha valaki igazán szolgál nekem, tegyen őszinte és nyilvános bizonyságot velem való kapcsolatáról arról, hogy követ engem, mint ahogy a szolga követi gazdáját, és követi őt az utcákon végig. Másodszor kövessék mesterüket, s legyenek mellette az ő nyugodalmában, pihenésében, nem csak járáskelésében. Ahol én vagyok, ott legyen az én szolgám is, hogy várjon rajám. Krisztus ott van, ahol az ő egyháza van, a szentek gyülekezetében, ahol az ő szent rendeléseit kiszolgáltatják. Legyenek tehát ott az ő szolgái is, hogy magukat neki felajánlják, és rendelkezéseket tegyenek át tőle. Vagy, ahol én vagyok a mennyben, ahová most megyek, ott legyenek az én szolgáim gondolatai és érzelmei is, az odafelvalókkal törődjenek, ahol a Krisztus van. Kolossi 3.1.2. Ez volt tehát a munka, amit feltárt előttük. És itt van a fizetség, amit Krisztus ígér szolgáinak. És ez egy igen gazdag és nemes jutalom. Először. Boldogok lesznek ő vele. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Vele lenni, míg itt szegénységben és gyalázatban járt, csak szegény előléptetésnek tűnhetett. És ezért kétség nélkül azt érti ez alatt, hogy vele lesznek a paradicsomban, vele ülnek majd a mennyei asztalnál, s az ő trónján. A mennyei boldogság lényegét azt képezi, hogy Krisztussal leszünk együtt. János 17.24. Krisztus úgy beszél a mennyei boldogságáról, mintha már is benne volna, ahol én vagyok. Mert bizonyos volt felőle, és közel állt hozzá, és folyton ez volt a szívén és a szeme előtt. És ugyanaz az öröm és dicsőség, melyet ő elégséges jutalomnak tartott önmagának, az ő összes szolgálataiért és szenvedéseiért, megvan ígérve, és kilátásba van helyezve szolgáinak is, jutalomként, az ő szolgálataikért és szenvedéseikért. Akik követik őt az úton, bizonnyal vele lesznek végül a célba éréskor is. Másodszor, tisztességben lesz részük az Atya részéről is, megbecsüli őket az Atya. Kárpótlást ad minden fájdalmaikért és veszteségeikért, nagy megbecsülésben részesítve őket olyan tisztességben, amilyen csak a Nagyisten adhat, mely messze felülmúlja mindazt, amire ilyen hitvány férgek számíthatnak vagy gondolhatnak. A jutalmazó maga Isten, ki az Úr Jézusnak tett szolgálatokat úgy tekinti, mint önmagának tett szolgálatokat. A jutalom megbecsülés, igazi tartós tisztesség a legmagasabb fokon. Az a tisztesség, mely Istentől jön. Megmondatott példabeszédek 24.18-ban, aki urára vigyáz, figyelre jár, alázattal is készségesen, az tiszteltetik. Akik Krisztusra figyelnek és rejá válnak, azokat Isten megbecsüli. Azokra tisztességének jegyét helyezi, melyet felismer majd a ma napon, bár most letel alatt van is. Akik Krisztusnak szolgálnak, meg kell alázzák magukat, és általában rágalmazva vannak a világtól, de mindkét vonatkozásban kárpótolva lesznek, és felmagasztalja őket Isten annak idején. Eddig Krisztus beszéde azon görögökre irányult, ki kívánták őt látni, bátorítva őket, hogy szolgálják őt. Hogy mi lett a görögökből, nincs följegyezve, de hajlunk azt hinni, hogy akik eként kérdezősködtek a mendedő út felől, arcukat arra fordítva, meg is találták azt, és azon az úton jártak.